Isten áldjon benneteket. Tulajdonképpen egy olyan dologról van szó, ami az életemben egy nagyon hangsúlyos téma, mert ezzel volt problémám ugye a világ életemben is, meg sokáig még a keresztény életemben is. És előzményként annyit még elmondanék, hogy úgy éltem az életemet sokáig, nem tudtam mi az, hogy elutasítottság, nem tudtam mi az, hogy győztes állapot. Tehát ilyen fogalmakkal nem voltam tisztában ugye a világ életemben, és ahogy keresztény lettem, ugye elkezdtem ezzel foglalkozni. Mert sajnos a keserűség nagyon sokáig tanított engem, és ugye jött a keserűség, jött az elutasítottság, jött sok minden az életembe, ami tulajdonképpen ezeket sajnos elhittem, és ez szerint éltem. De ugye Isten közbeszólt, és halleluja, körülbelül 2-3 hónappal ezelőtt volt egy olyan éjszaka után, egy olyan 2-3 óra lehetett már, amikor nem jött álom a szememre, Istennel voltam, imádkoztam, és azt gondoltam, hogy el fogok nem soká ugye aludni. És Isten szólt hozzám, hogy először nem értettem, hogy most mi történik. És azt kérdezte az Úr tőlem, hogy ki vagy te? Ugye mindig is kerestem önmagamat, ki vagy te? Másodszor is megkérdezte, hogy ki vagy te? És elkezdtem az Úrnak mondani, hogy kis alázatosan, hát Uram, egy edény vagyok a kezedbe, akire még nagyon sok munka vár, egy megmunkálatlan edény, aki egy csiszolatlan gyémánt, így mondtam, így, amit úgy gondoltam magamról. És egy határozott igennel Isten közbeszólt, hogy nem, nem. És felmutatott egy, hát valószínűleg az ő keze lehetett, egy drága kő volt a kezében, csillagolt, mint egy gyémánt, és azt mondta, hogy ez vagy a kezembe, egy megmunkált, egy helyreállított edény, egy gyémánt vagy a kezembe. És tulajdonképpen ez a keresztnek a munkája, hogy mi helyre vagyunk állítva, és lássuk így magunkat. Nem szabad, hogy a keserűség elvegye az életünkből sok-sok éveket, hogy tényleg egy kisiklik az ember élete. De halleluja, Isten közbeszólt, és elhittem, és ebben élek, és így eszerint fogok most már járni. És ezek után Isten még nagyon sok mindent ráhelyezett a szívemre. Rémákat tényleg megosztom a férjemmel, minden nap támogatjuk egymást, és Isten nem úgy tekint ránk, hogy mi mit tettünk, mit nem tettünk, hanem a Krisztuson keresztül, a véren keresztül, a bárány vérén keresztül tekint ránk tényleg, és a megváltás a kereszt munkájához nem lehet se elvenni, se hozzátenni. Ez egy tökéletes mű volt, és ebbe kell élnünk, és ebbe kell járnunk. Halleluja! És Isten helyreállított, úgy gondolom, hogy hát hiszem, hogy ebben nekem is lesz részem, ebbe bele kell állnom hitáltal. Halleluja, Isten áldjon meg veletek.
Dicsőség az Úrnak. Miközben ez a jó bizonyságokat hallgattam, az Éváét is, a Katiét is, és a Lauráét is, az volt bennem, hogy egy olyan generáció vagyunk, amelyben Isten újból ki fogja árasztani az ő természet fölötti kenetét, mert szükségünk van erre. És enélkül nem lehet keresztény életet élni. Tehát nem lehet úgy keresztény életet élni, hogy nem kapunk látást, álmot, üzenetet Istentől. És pontosan úgy, ahogy Józsué, vagy akár ugye múlt héten Gedeonról volt szó, folyamatosan bátorításokat kaptak Istentől. Isten megjelent nekik természet fölötti módon, Isten kiárasztotta az üzenetét a szellemükbe, és ezek az emberek emiatt tudtak előre jutni. Tehát kell a látás. És annyira jó volt, mert pont két napja én is éjjel mind a kétszer fölkeltem, és kétszer hallottam egy igét. Két napon, mind a két nap egymás után, és hallottam a szellemembe azt az igét, hogy János evangéliumából, ahol azt mondja Jézus, hogy ő elküldi az igazság szellemét. Ugye tudjátok, 2-3 héttel ezelőtt erről volt szó. A János 16-nál, nyissátok ki esetleg az igét, és ezt az igét hallottam nagyon erősen, és így tudjátok, amikor tudod, biztosan, hogy az Úr szól. Tudod, hogy bám, egyszerűen érzed azt a szívednek azt a dobogását, hogy az Úr valamit készít számodra. És ő mindig azért ad igét, azért szól, mert ő valamire föl akar készíteni. És ezt az igét hallottam, hogy eljön az igazságnak, a valóságnak a szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. És szólt hozzám az Úr, hogy nagyon sokáig úgy kerestük őt, hogy olyan fajta kapcsolatban voltunk az Úrral, hogy szinte csak mi beszéltünk. De sokszor mondjuk egymás között, hogy élő kapcsolatba kell kerülnöd az Úrral. Valami élő kapcsolat. És mi magunk nem tudjuk, hogy mi az, hogy élő kapcsolat. És az élő kapcsolat azt jelenti, hogy nem csak én kommunikálok Istennel, hanem ő is visszaszól hozzánk. És azt érzem, hogy most valahogy egy ilyen olyan korszakba beléptünk, hogy az Úr szólni fog. És nem csak én fogok szólni, és hallottam a szellemembe, hogy a bekövetkezendőket meg kell, hogy jelentse a Szent Szellem. Nem élhetünk úgy keresztény életet, hogy az Úr nem mondja meg, hogy mi fog történni, hiszen bennünk van a Szent Szellem, a prófétaságnak a szelleme. És a Katinak megmutatta az Úr álmon keresztül, hogy a férje meg fog télni. És erre az álomra rá tudott állni a Kati. Kellenek a természet fölötti élmények, az Úrral való mélyebb átélések ahhoz, hogy kirázzon bennünket a hétköznapi életünkből, vagy az Évának a bizonysága. Egyszerűen az elutasítottság egy súlyos erő, ami az embernek a szellemét, lelkét le tudja nyomni, és nem tud növekedni. És Évának kellett hallania az Úrnak a szájából, hogy az Úr maga mondja neki, hogy egy gyémánt. És amikor meg tudunk épülni, helyre tudunk állni, higgyétek el, minden esetben az Úrnak a hangját halljuk, az Úr bátorítását. És erre is van szükségünk. Ravenhill eszemült egyszer azt mondta, hogy nagyon sokszor problémát okoz az, hogy keresztények készülnek a prédikációra, és sokkal inkább abból készülnek, amit más prédikált, vagy más üzenetét mondják el, vagy fogják a régi felkenteknek az üzeneteit, és azt mondja, hogy nem az a baj, hogy használják ezeket, hanem vezetésként használják, ahelyett, hogy inkább az Úr hangját hallanák. És ez a fantasztikus, hogy személyes kapcsolatot tudunk kerülni az Úrral, és az Úr szavát tisztán tudjuk hallani, nem? És akkor az ember egyből helyreáll, és egyből kész az intim kapcsolat az Úrral. Szól az Úr, te nem vagy egy szegény, egy ügyefogyi, hanem az én drága gyémántom vagy. És akkor megvan a látáshoz hozzá tudunk változni, dicsőség az Úrnak. És nagyon örülök a Laurának a bizonyságának, és az ott eszembe, hogy valóban, hogy ha ennyi imádkozó lenne az egyházban, mint ennyi okoskodó, már kitörne az ébredés, komolyan. Annyit okoskodunk, annyit mondunk, hogy így lesz az ébredés, úgy lesz, nem, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és az Úr azt mondja, hogy inkább imádkozz, könyörgöm. Ne okoskodj, amen. Tehát ezért volt üzenet számomra a Laurának a bizonysága is, hogy ne okoskodjunk. Lehet, hogy nem tud Laura annyi mindent az igéből, de tud imádkozni, mert kapcsolata van az Úrral. Lehet, hogy nincs annyi ismerete. De a jó hír az, hogy a Bibliát nem magyarázni kell, nem az első számú cél, hogy magyarázzuk a Bibliát, hanem az a cél, hogy higgyünk és engedelmeskedjünk Isten igéjének. Amen. Azzal a kevés ismerettel, ami van, álljunk rá Istennek az üzenetére. Dicsőség az Úrnak. Pár héttel ezelőtt, nem most két hete, szolgáltam a szellemnek a kioltásáról. Hogy hogyan lehet, nem tudom, emlékeztek-e, a honlapon egyébként rajta van, kioltani Istennek a szellemét, beszéltem a szellemmelnek a megszomorodásáért. Beszéltem arról, hogy meg lehet haragítani a Szent Szellemet, beszéltem a vallásos erőkről, és ma arról szeretnék beszélni az ellentétéről, hogy mit mond a Biblia az Istennek a tüzéről. Ma erről lesz szó. Azt gondolom, hogyha nincs tűz, semmi nem lesz. Ma erről szeretnék beszélni, és nem csak azt szeretném elmondani, hogy légy buzgó, meg akarom mutatni az utat, hogy mit tanít az ige erről, hogyan tudod elérni ezt. Mert nem az a lényeg csak, hogy megmondjuk, hogy légy tüzes, hanem az utat meg kell mutatni, hogy mi a kulcs, hogy az ember valóban egy tüzes, buzgó keresztény tudjon lenni. Habár a Laodiceai gyülekezetben viszont azt olvasod, Jézus nem kecmecel, azt mondja, hogy légy buzgóságos és tér meg. Tehát úgy tűnik, hogy Istennek a tökéletes akarata az, hogy mi hívőkben ott ég egy tűz, ott ég a láng a szívünkben. És az a helyzet, hogy mindannyian valamiféle tűz felé haladunk. Ugye? A világiak mennek a pokol tűze felé. Mi keresztények, ugye most ebben az üttörténeti korszakban a Szent Szellem betölt minket időnként, kiárad az ő Szent Szelleme, vesszük a tüzet, vesszük Isten jelenlétét, de el fog érni egy másik tűz, az ítéletnek a tüze, amikor Isten a munkánkat fogja majd megvizsgálni, hogy mit cselekedtünk testben. Az 1 Korintus 3 beszél erről, hogy mindenkinek a munkáját Isten meg fogja tisztítani, és meg fogja mutatni, hogy valóban azok a munkák az Úrért voltak-e. Amen? Tehát haladunk egy tűz felé. És a tűz a Bibliában mindig is Istennek a jelenlétét, Istennek az atmoszféráját jelentette. Főleg Mózes óta, a kivonulás óta, és Jézus gondolkodásában is a tűz Istennek a jelképe, Isten jelenlétének a jelentése, hogy közöttük volt Isten, felhő és tűzoszlopban. Végig kísérte állandóan Izrael népét a tűznek az üzenete. És itt nem álltak meg, hogyha egy izraelival beszéltél volna akkoriban, nagyon jól tudták, hogy összekötötték az áldozatokkal. Mert a tűz számukra nem csak egy bizsergést jelentett, nem csak egy vezetést, hanem mindig összekapcsolta a szívükben azt, hogy áldozatokat kell bemutatni Istennek számukra. Tudták az égő áldozatot, tudták a hála áldozatot. És az égő áldozatnak a lényege, tudjátok az, hogy teljesen maradéktalanul mindent elégettek. Ez azt jelképezi, hogy teljesen az Úré kell, hogy legyünk. Az egész életünk, az egész lényünk, hogy mindig összekapcsolták. Ugye? A tüzet az áldozatokkal. Úgyhogy nézzük az első igét. Hú, mivel is kezdjem? Nehéz. Mindig azt látod, hogy ha kicsit elkezded tanulmányozni az igét, akár az Ószövetséget, hogy Mózesnek Isten tűzben jelent meg csipkebokorban. Ott van Illés, ott van Elizeus, tüzes szekerek, Mikeás tűzről profétált, Keresztelő János azt mondja, hogy el fog érkezni egy személy, a názareti Jézus Krisztusnak a megjelenését meg is nézhetjük a János vagy a Máté evangéliumában. Úgy profétálja, hogy el fog érkezni közénk a názareti Jézus Krisztus, és ugye közénk megérkezett már. Azt mondja a 3:10, Máté 3:10. Nem a 8-tól kezd el, mert ugye megtéréssel kezdődik. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban. Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt terem, amely nem jó gyümölcsöt terem, kivágottatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. És ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel minket. Minket, már úgy olvasom. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a pólyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát Jézus Krisztus kezében egy szórólapát van. És a szórólapátnak a segítségével azt profétálja, hogy szétválasztja a pólyvát a jó magoktól. És amikor Jézus Krisztus idejében folyt az aratás, a vetés, akkor egy lapos, sziklás, burkolt, szabadtéri területen történt ez az egész. És hogy a kalászokat ugye ki tudják venni, szarvasmorhát hajtottak oda, és a patáikkal kipréselték a jó magvakat. Vagy így csinálták, vagy pedig cséplőeszközzel. És utána mondom, úgy választották szét a pejvát a gabonamagvaktól, hogy megvárták a megfelelő irányú szelet és erejű szelet, és egy úgynevezett szórólapáttal, ami jött ez a szél, és ez általában éjszaka vagy este történt, elkezdték földobálni a szórólapáttal a szérűn fekvő pólyvának és a magvaknak a keverékét. Fő így dobálták. És azt mondja az ige, Jézus kezében itt van egy ilyen szórólapát. És a Szent Szellem szétválasztja a pejvát a jó magokból. És ami a nehezebb fajsúlyú volt, az visszahullott a szérűre, a pejvát meg elfújta a szél. És utána pedig a magtárakba vitték be, a csűrőkbe. A jó magvakat, és a pejvát pedig megégették. És a Szent Szellem szele, a Szent Szellem tüze az, ami szétválasztja bennünk a rossz gyümölcsöket. Amen! Hagynunk kell, hogy a Szent Szellemnek a tüze kiégesse belőlünk a rossz gyümölcsöket. Minden olyan gyümölcsöt. Én arra vágyok, mikor Jézus engem így idézőjelbe feldob, akkor teljesen tiszta legyek. És minden rossz gyümölcs az életemből eltávozzon. És ugye itt vagyunk most 2013-ban, és vágyunk a Szent Szellemnek a kitöltetésére. Vágyunk arra, hogy tömegek térjenek meg Magyarországon, Budapesten, az országukban, a nemzetekben. Azt valljuk, hogy a Szent Szellem kitöltetett pünköskor. És valóban így van. Kiáradt a Szent Szellem a földre. Dicsőség az Úrnak. Így van? Kiáradt Istennek a szelleme a földre. De most hol a Szent Szellem? Tehát hol az ő manifestációja most? Most mit csinál Istennek a szelleme? Mondhatnánk repdes galamb képében, vagy egyszerűen kószál? Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mi belül átéltük-e Istennek a tüzét. Így van? Így van? Az a cél, hogy bennünk, a hívőknek az életében Isten tüze ott legyen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Szeretnék szólni azokhoz a személyekhez, akik kicsit szkeptikusok, vagy nem nagyon szeretik azokat az üzeneteket, akik kicsit olyan tűzre inspirálják az embert. Vannak ilyen konszolidált típusú emberek sokszor. Vagy vannak, akik azt mondják, hogy melankolikus típusú emberek. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tűz nem csak a szolgálati ajándékoknak adatik. Nem csak azoknak adatik, akik a pulpitus mögül állnak, vagy valamiféle szolgálatban állnak. Igen, létezik olyan, hogy valaki rajta van az elhívásnak a tüze. De nem olvasod a Bibliában, hogy a keresztények, az átlag, úgymond juhoknak nem kellene tüzesnek lenni, így van? Teljesen egyértelmű. Tehát amikor ezt hallod, ne azt gondold, hogy én most föl akarom benne spanolni a tüzet érzelmileg, lelkileg. Nem erről van szó. Azt szeretném, hogy ha majd ma hazamentek, nem azt mondanátok el, hogy hát a Klaudia prédikált, és azt mondta, hogy legyek lelkes, legyek buzgó. Mert ha csak ezt mondod, semmit nem értettél meg az üzenetemből. Az igazi tűz ugyanis a szellemből ered. Nem a lélekből. Amen. De egyébként viszont ettől függetlenül egy kérdést föl kell tennem. Volt-e valaha felházélményed? Volt-e olyan fajta megtapasztalásod, ami az abcselben olvasunk, hogy mint egy sebesen zúgó szélnek az endülése, jött Istennek a szelleme, és ráültek az emberekre kettős tüzes nyelvként. Na most ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy csendes összejövetel volt. Amen? Nem mondhatjuk azt, hogy ott ültek, és jó az Úr. Nem. Azt jelenti, hogy valóban tüzet kaptak. Bárhogy is van, természet fölötti módon, fizikálisan érezték a tüzet a szívükben, a testükben. Amen? És ez valóság. Tehát azt kérdezem, hogy volt-e egy ilyen élményed már? Vagy kettő, vagy több? Ez az első kérdés. A másik, amit viszont biztosan el akarok mondani, amit ugyancsak le kell szögezni, mert rögtön itt az elején, hogy amikor újjászületünk, és betöltekezünk Szent Szellemmel, akkor megkaptuk ezt a tüzet. Amen? Minden hívőben ott van Istennek a tüze. Csak föl kéne gerjeszteni ezt a tüzet. Mindenkiben ott van ez a tűz. Dicsőség az Úrnak. Nézzük meg a három. Nem, a Róma 12-t. A Róma 12-ben. Tehát nem a lelkedet akarom felspanolni érzelmileg, hanem azt szeretném, hogy a mai napon az egész üzenetet megértsd, az alapját, és hogy hogyan jön Istennek a tüze. De Pál, mivel mondtam, hogy nem csak szolgálta ajándékoknak adatik a tűz, ezt alá is támasztom a Róma 12-ben, azt mondja a 12-11-ben, az igyekezetben ne legyetek restek, szellemben buzgók legyetek. Az Úrnak szolgáljatok. Na most ez a buzgó szó, amit olvasol, ez eredeti szövegben hőmérsékletre utal. Ha szilárd halmazállapotról gondolkozol, akkor azt jelenti a szó, hogy izzásban lévő. Pont néztem el egy amerikai fordítást, nagyon-nagyon tetszett. Azt mondja, úgy fordítják, hogy szellemben izzók legyetek. Szellemben izzók legyetek. És hogyha folyadékról beszélünk, akkor ez a szó azt jelenti, hogy for. Tehát szó szerint for, azt jelenti ez a szó hevül. Tehát Isten azt mondja, hogy ilyen buzgók legyünk, és az Úrnak szolgáljunk. Minden hívőre Istennek van egy ilyen vágya, és higgyétek el, ezt minden keresztény meg tudja tenni, hiszen az Úr nem mond olyat, ami nem történne meg. Amen? Dicsőség az Úrnak. És tényleg így van. Hogyha Isten valamit ígér, biztos, hogy be fogja teljesíteni az életünkbe. Hogyha kaptál valamilyen ígéretet Istentől, vagy üzenetet, biztos, hogy meg fog történni. Nincs olyan, hogy a körülmények megzavarnak, nincs olyan, hogy az ördög betesz. Amen. Isten nem ember, hogy hazudjék. Beteljesíti azokat a dolgokat, amiket ígért az életedbe. Olyan történhet, hogy akadályozhat. Olyan történhet, hogy késlelkedik Istennek az áldása. Így van? Ilyen megtörténhet, de az, hogy végérvényesen elzártja tőled Istennek az akaratát, nem történhet meg. Halleluja, lehet, hogy ez valakinek most bátorítása volt, ezt nem tudom, hogy miért mondtam. Szóval, azt mondja, hogy szellemben buzgók legyetek. Tehát Szellemben izzó emberek legyetek, azt mondja az Úr. Tudjátok, ahhoz, hogy most raknék egy tüzet, mindenki tudja, hogy legalább három dologra szükség van a tűzrakáshoz. Egyrészt kell, ami föntartja a tüzet, tehát a raknivaló. Tehát kell valami raknivaló. Aztán kell a levegőnek a szabad áramlása ahhoz. És még egy dolog kell, hogy a hamut eltakarítsuk. Így van? És a szellemvilágban pont így történik. Ugye? Kell az utánpótlás, kell az ige, kell a friss kijelentés Istentől, kell a Szent Szellemnek a szabad áradása, és harmadszor pedig kell a bűnökből való folyamatos megtisztulás, a vétkeknek a letevése, hogy a tűz gerjedjen. Mert a 3 Mózesben azt olvashatjuk, 3 Mózes 6-ban, ó, dicsőség az Úrnak, a jelenlegi egyházkép egyszerűen, Isten bocsássa, meg szörnyű. Pislákol a tűz. Némely helyeken, talán Dél-Amerika, hogy vannak olyan részek, ahol Isten működik valóban, de tömegméretekben nem tudjuk elmondani, hogy égünk tűzben az Úrért. Nem tudjuk elmondani ezt. 3 Mózes 6. Igen. 3 Mózes 6-ban az oltáról lévő tűz 6.12. Nem akkor a 9-től. Parancsolj Áronnak és az ő fiainak mondván. Ez az egészen égő áldozat törvénye. Legyen az egészen égő áldozat az oltáron levő tüzelő helyen egész éjszaka, mind reggelig, és az oltárnak a tüze égve maradjon. A pap öltse fel az ő gyors ruháját, és a gyors lábravalót is öltse fel az ő testére. Szedje el a hamut, amiről beszéltem, ami folyamatosan kell az életünkből, folyamatosan kell engednünk, hogy a Szent Szellem vágja ki a rossz gyümölcsöket, égesse az életünkbe. És mivé égette a tűz az égő áldozatot az oltáron, és töltse azt az oltár mellé. Azután vesse le azt a ruháját, öltözzék más ruhába, és vigye ki a hamut a táboron kívül tiszta helyre. Az oltáron lévő tűz pedig égve maradjon. Azon. El ne aludjék, hanem égessen fát rajta a pap minden reggel, és rakja rá egészen égő áldozatot, és azon füstölögtesse el a hála áldozat kövérjét. A tűz szüntelen égve maradjon az oltáron, és el ne aludjék. De hogyha később olvasod a 3 Mózes, megfigyeled, tehát, hogy a papok néha elaludtak. Néha nem voltak éberek. És most nekünk, keresztényeknek, ezt meg kell akadályoznunk a mi saját életünkben, hogy a tűz valóban. Na most, ha Isten azt mondta, hogy létezhet, hogy a tűz végig ott van az embernek az életében, ott lehet, akkor szerintem én erre akarok ráállni. Így van? A tűz a Bibliában egyrészt két dolgot biztos, hogy jelent. Ha végignézed az egész Bibliát, láthatod azt, hogy vagy szentség, Isten szentségeként jön az embereknek az életébe, elhívásként jön, megújulásként jön, de azt is láthatod, hogy ítéletként. Istennek a tüze. Sőt, a legelső megjelenés hely a Bibliában az 1 Mózes talán 19-ben van, amikor Szodomára és Gomorára Isten egy kénköves esőt bocsát a bűnöknek a következtében. És a következő igehely az már az 1 Mózesben van, amikor Ábrahám föl akarja áldozni az ő fiát. És ott ugye azt olvastod, azt mondja neki a fia, hogy oké, uram, itt van a tűz, de hol az áldozat? Tehát tudhatjuk, hogy tűz csak áldozattal együtt működik, és ezt az alapelvet meg akarja Isten szerintem nekünk tanítani. És ha tényleg azt szeretnénk, hogy az életünkben valóban ott legyen, folyamatosan Istennek a tűze, és növekedjünk az Úrral való kapcsolatban, a kijelentésekben, az biztos, hogy árral fog járni. Egyszerűen tudjátok nagyon jól, hogy ez tényleg arról szól, hogy mennyi időt töltök az Úrral, és milyen minőségi kapcsolatban vagyok vele. De kell áldozat. Sokan vágyunk az Úrnak a jelenlétére, vágyunk a kenetre, ugye? De hol van az áldozat, amit megteszünk azért, hogy keressük őt, keressük az ő arcát. Ez már nem történik meg. És nagyon sokszor egyszeri, kétszeri élményekkel megelégszünk a Szent Szellemnek a jelenlétében. És meggyőződésem, hogy nagyon sok embernek az elhívása azért nem történik meg, mert leáll egyszeri, kétszeri kijelentés vagy élménnyel kapcsolatban. És utána pedig passzívan azt várja, hogy mikor teljesedik be az Istennek az ígérete. De nem érti azt, hogy folyamatosan a tüzet föl kell gerjeszteni, és folyamatosan a tűzzel, a tűz által Istennel kapcsolatban kell lennie. És meggyőződésem, hogy nagyon sok ember volt az, aki kihagyja ezt a lépést. 10 éve, 15 éve megérintette az Úr. Szólt hozzá, hogy erre elhívlak, arra elhívlak. De valami történt, passzívan várunk. És észre se vesszük, hogy esetleg letértünk már az útról. Létezhet ilyen? Isten adja, hogy velünk ne ez történjen meg. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Nézzük a 2 Mózest. A 2 Mózes 1-et. Most szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan jön Istennek az elhívása is, meg hogyan jön a tűz az életünkbe. 2 Mózes 1. Ugye a kivonulásról van szó. Ez egy fantasztikus kép. Isteni beavatkozások sorozata az egész kivonulás. És hogyha az ember alázatos, végig azt látja, hogy Isten tette meg ezt. Isten avatkozott be az embereknek az életébe, nem Mózes. Hogyha az ember alászál, folyamatosan azt látja, hogy Isten az egész Ószövetségben, az összes Mózes kijelentésében kihirdeti azt, hogy én tettem, az én karom nem rövidült meg, én hoztalak ki benneteket. És mindig ezt csenget vissza a szívembe. Tehát Krisztus előtt 1430-1410 között vagyunk, és ez idáig tudnotok kell, hogy csak az ábrahámi szövetség tartotta meg a népet. Itt majd már meglátjuk, hogy Isten maga köré vonja Izraelnek a népét. Tehát nézzük meg, hogy mi történik. Ugye Egyiptomba kerül Izraelnek a népe, a józsefi generációval, generáció kihal. Azt olvasod, hogy meghalt József és mindenő atyafia, és az egész nemzedék. Izrael fiai pedig szaporodának és sokasodnak, és igen-igen elhatalmazának, úgy, hogy megtelik velük az ország. Tehát itt már rögtön látsz egy édeni képet, hiszen a sokasodás, ugye, ez Istennek az akarata volt, amit megmondott az ember számára. És itt megint kijelentéstetnék erről tenni, hogyha Isten akar valamit, ha akar szaporodást, növekedést, az ördög nem állíthatja meg. Mert ez történt velük. Szaporodtak, sokasodtak. Mindenféle tervet kiagyalt a fáraó. Meg akarja ölni az elsőszülötteket. De Isten mit tesz? Megfogja a bábákat, Isten félelmet ad nekik, és nem tudják megölni a fiúgyermeket. Mert Isten, amit kimond, az beteljesíti. Amit megígért Isten az Ószövetségben, az Édenkertben, az a tökéletes akarat az egyház számára. Növekedés, sokasodás, szaporodás. És ezt nagyon sokszor kell hallanunk. Nagyon sokszor kell hallanunk, mert Magyarország egy szolgaság alatt lévő nép, én szerintem. És mindig kell, hogy Isten emlékeztessen bennünket arra, hogy mire hívott el az Úr. A 10 kém példázatában ugyancsak láthatjátok, Józsué és Kálev, mitől volt más, hogy más szellem volt bennük. Láttak valamit, amit a többi kém nem látott. Látták Istennek az ígéretét. Meggyőződésem, hogy tudták az Ábrahámmal kötött szövetséget, és tudták, hogy Isten bevezeti őket az ígéretnek a földjére. Amen. Mert bennük égett Istennek az ígérete. Dicsőség az Úrnak. Megtelt velük az ország. És nézed a 12-es, sőt, nézd meg, rendelt fölőjük robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassa őket. És épített a fáraónak gabonatartó városokat, Ramszeszt, figyelj, de minél inkább sanyargatják őt, annál inkább sokasodik, és annál inkább terjeszkedik vala, és félnek vala az Izrael fiaitól. A terjeszkedik szó, amit nagyon jól ismertek biztos többen, akik kutatják az igét, ez a perec, ami áttörést jelent a Bibliában. Egyszerűen áttör mindig Istennek az akarata. A nehéz helyzetben, a nehéz szituációban mindig áttör az életedben Isten, ha hiszel az ő ígéretében. Dicsőség az Úrnak, halleluja. Kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait. Olyan kemény munkákat kaptak, olyan kemény rabszolgatartó munkát adtak nekik, hogy már ettől meg kellett volna halniuk idő előtt. De nem, ezek csak éltek, mentek tovább és szaporodtak. Fölkeltek, mint egy terminátor, és csinálták ezt a munkát. Azért, mert velük volt az Úr. Megkeserítették az életüket, de Isten nem engedte, hogy végképp feladják. És azt olvashatod, hogy ekkor születik meg Mózes. Dicsőség az Úrnak. Isten kicsit megelégelte. És azt mondta, hogy elérkezett az időszak. Gyertek velem az 1 Mózes 14-hez. 15, bocsánat. Azt mondja Isten, hogy elérkezett ez az időszak. 1 Mózes 15. És mondd el az Úr Ábrahámnak, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak okáért kijönnek nagy gazdagsággal. Elérkezik egy idő, egy őségi profécia, egy őségi kijelentés elkezd a szellemvilágban működni. Többiek nem látják. Még Mózes maga se látja. Megszületik. Mit tudunk róla? Felnevekedik a palotában. Kimegy egyszer, felserdül, és egyszer észreveszi, hogy egy egyiptomi üt egy izraelit. Jobbra néz, balra néz, puf, leüti, megöli. És utána el kell menekülnie, és halálra keresik őt. Egy biztos. Isten szerintem, amikor kiválaszt esetleg valakit szolgálatra, vagy nagyobb szolgálatra, biztos, hogy megnézi a szívét. Ennél a Mózesnél egyelőre semmit nem látunk, egyet biztosan tudunk, hogy az ő népét szereti. Így van? Azt biztosan tudjuk, hogy valami van benne. Úgyhogy Pál apostolban is egyházat üldöző volt, Isten megnézte, ez egy buzgó ember, igaz a rosszra, de van benne valami, amit tudok használni. Ez a Mózes megöli az egyiptomit. Elmegy Midian földére, teljesen bibliai igei az egész kép, elbújdosik. Nem tudom hány, 40 évre, vagy nem tudom. Elvesz egy nő cipórát, és közben a szellemvilágban zajlanak a dolgok. Ugyanis Izraelnek a népe elkezd kiáltani. Megelégszik. Megelégszik a szolgaságával. Olvasom innen az igét. A 23-as verstől. És lőnem a hosszú idő alatt, meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodnak a szolgasság miatt, és kiáltanak vala, és feljutott a szolgasság miatt való kiáltásuk az Istenhez. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezik Isten az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekinti Isten az Izrael fiait, és gondja vala rájuk Istennek. Amen. Tehát az történik, hogy elkezdenek könyörögni, elkezdenek imádkozni, mert már érzik a bőrükön a szolgaságot. Nem tudom 400 évig mit csináltak, de valami csak történt. Tehát itt a 400. esztendő környékén már nagyon megelégelték. Isten bocsássa, mert sokszor azt érzem néha, hogy Magyarország is egy ilyen nép, és folyamatosan adja magát leuralni. Tehát sok minden párhuzamot tudsz vonni szerintem Izrael népével és Magyarországgal. De valami történt, elkezdtek könyörögni, kiáltani, és feljutott a kiáltásuk miért? A szolgasság miatt. És Isten beindítja a szövetség gombot. Elkezd Isten emlékezni, hogy mit ígért 400 évvel ezelőtt, és beteljesíti azt, amit ígért. Tehát Isten beteljesíti azt, amit ígért Kairos időben. És hogy hozzátettem, amit mondtam múltkor az előbb, vagy az előbb mondtam, hogy nincs olyan, hogy az Isten tervez valamit, és az ördög megakadályozza. Azt tudod látni, hogy az ima által fel tudod gyorsítani Istennek az akaratát. És Istennek a tervét. És ez megtörtént. Följutott a szolgasság miatti kérésük. És egyszerűen beszélni kell a szabadságnak a kérdéséről. 2 hete beszéltem arról, az Alétiáról, hogy azt tanítja Jézus a János 8-ban, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Amen. A szabadság kérdése elég tág fogalom. Most teljesen leegyszerűsítve szeretném elmondani, hogy szerintem, teljesen leegyszerűsítve, most nem fog filozofálni, a szabadság egyrészt fizikai, egy külső, meg egy belső. Izrael népe fizikálisan nyomorgatás alatt volt, és úgy tűnik, hogy ez kezdte megunni. Kezdett elege lenni ebből. De hogyha ezen gondolkodtam, ugye néztem őket, azt látom, hogy ők nem jutottak el a belső szabadságra. Soha. A fizikai szabadságból meg akartak szabadulni, akarták azt a társadalomban, azt a jó szférát, és ugye lehet, hogy most azt mondod számomra, hogy ugyan már, hidd el nekem, hogy kell a társadalomban is az, hogy egy szabad légkör legyen. Én azt mondom, hogy ez így van, de a Bibliában mindig azt látod, hogy a külső szabadságot a belső szabadság fogja áttörni. A Bibliában azt látod, hogy nyomorúságok időszaka alatt Isten elhívta a felkentjeit, és először rajtuk keresztül bennük a belső szabadságuk hozott áttörést. És azért azt tudom mondani, hogy vannak emberek, akik nagyon vágynak, hogy a magyarországi társadalom fellendüljön, a gazdaság is fellendüljön, de elmondom nektek, hogy nem biztos, hogy a szabadságot fog hozni a belső embernek. Amerikában is milyen szabadság van. És ugyanúgy az emberek rabok. Járnak pszichiáterhez, pszichológushoz járnak, depressziósak, keserűek, mert a külső szabadság nem biztos, hogy áttörést tud hozni. Viszont a Bibliában végiglátod, a belső szabadság mindig áttörést fog hozni. Hogyha Isten talál ilyen személyeket, akik előbb megszabadulnak, a bensejükben áttörés történik, akkor megtörténik a szabadulás. Így van? Dicsőség az Úrnak. És Jézus beszél a farizeusokhoz, azt mondja nekik, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. És a farizeusok azt mondják, hogy miről beszél? Ha nem is vagyok rab. És ez itt a fontos kérdés. Vajon fölismerjük-e, hogy szolgasság van az életünkben? Ez inkább élesítek. Sokszor szokták mondani, hogy szeretnék, ha beszélek, mert élesen tudok beszélni, és bemegy a szívbe. Most a szolgasság helyett azt mondom, hogy rabszolga. Nagyon sok ember nem tudja, hogy rabszolga. Vannak emberek, akiknek a bűn rabszolgái, vannak, akik a nőknek a rabszolgái, a tévé, a komputer, az alkohol, a cigarettának a rabságában sínylődnek. És amikor megkérdeznéd tőlük, azt mondja, nem, én nem tudom, nem. Én csak szeretem a cigit, én csak szeretem a nőket, én csak szeretem a komputeremet. Azért, mert a szolgaság a bűnnel van kapcsolatban. El akarja rejteni az ember, hogy ő valamilyen területen szolga, rabszolgaságban van. Értitek? Nagyon kevés ember van szerintem, aki képes beismerni azt, hogy az életének valamelyik területén kötelék van, rabszolgaság. Nagyon kevés ember, aki őszinte. Azt gondolom erre csak az képes, amiről beszéltem két hete, aki megismeri az aléteát valósággal. Őszinte, nyílt emberek, akik képesek belenézni abba a szabadságnak a tükrébe. És azt tudják mondani, hogy igen, ezen a területen kötelékbe vagyok. És a farizeusok nem látták. És azt mondta, ha megismernéd az igazságot, a való igazságot magadról, akkor tudnád, hogy te kötelékben vagy. Fölismerjük-e? Vagy szeretjük a rabszolgaságunkat? Izrael népéről azt olvasod, hogy ők, én azt gondolom, a fizikai rabszolgaság miatt akadtak ki legeslegjobban. Nem szellemileg akartak ők ott növekedni, én azt gondolom. Elegük volt, már látták, hogy mi folyik. Ugye a szabadság az egy idegen erőtől való függetlenséget jelent. Azt akarjuk, hogy függetlenek legyünk. Függetlenek, és tudjátok, ha meg tudnám egy mondatba mondani, vagy egy szóba, hogy mi Isten akarata az embernek, azt mondanám, a szabadság. Ez a legfontosabb akarata Isten, hogy az elnyomásból kihozza az embereket, a bűnből, a szegénységből, az átokból, mert gyűlöli a rabszolgaságot. És azért hozta ki Izrael népét, mert ezért könyörögtek. Azt mondta az Úr, amennyire végre, lehet, hogy csak testi módon, de legalább elkezdenek könyörögni. Most rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszatok. Hát nem, Isten ezt kérdezi tőlük. Ó, dicsőség az Úrnak. Olvassuk tovább. Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jetrónak, a Midian papjának juhát. Azt se tudja, mi történik. Fogalma sincs neki. El van a juhokkal, nem beszélnek, ő se beszél, el vannak. Keserűségben ott van. És Istennek megvan a terve, hogy hogy hozzon ki keserű embereket. Egyszerűen oda csalogatja a tűzhöz. A Szent Szellem jelenlétéhez. Ezt tesz Isten. Ha te most depressziós, keserű állapotban vagy, akkor szeretném, ha most megértenéd azt, hogy én átszeretnék neked valami üzenetet. És oda akarlak csalogatni Istenhez. Az Isten szelleméhez, Isten tűzéhez. És megjelenik néki az Úrnak angyala, tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből. És látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala, de a csipkebokor meg nem emésztődik. Na most ez normális esetben nem lett volna probléma a nagy hőség miatt, ugye? De itt egyszerűen nem ég el a csipkebokor. Tehát folyamatosan ég. Miről beszéltem Istennek a profétikus üzenet, hogy mindig ég a tűz. Ég, ég, ég a bokor. Mondom Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? És látta az Úr, hogy oda ment megnézni? Hát persze, hogy látja. Hát ezt akarta. Hát azt akarta az Úr, hogy a tűz közelébe jusson Mózes. Hát ezért csinálta az egészet. Képes volt meggyújtani egy bokrot, hogy oda menjen az ő elhívottja. És vajon te, meg én, hogyha látsz tüzet, vagy hallasz, hallod Istennek a kenetét, valahol van, oda mész-e? Vagy mit tudom én, hallasz egy sztorit, vagy egy DVD-n látsz valami üzenetet, megnézed-e, kíváncsi vagy? Van-e nyitottság benned, hogy vágysz Istennek a jelenlétére, Istennek a tüzére? Két dolgot tehetünk, vagy elássuk magunkat a földbe, betesszük a fejünket a homokba, csak az a helyzet, hogy olyankor is ásni kell. Az igazság miatt is ásni kell, meg akkor is ásnod kell, hogyha fejedet leteszed a homokba. Tehát akkor inkább ne tegyük a homokba, mert így is úgy is ásni kell, hanem inkább az igazságot ássuk ki, hogy Isten mit akar az életünkben, mit szeretne tenni. És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból. Mondván, Mózes, Mózes, ezt pedig mondta. Én hol vagyok? Azt gondolom, Mózes megdöbbent. Jé, valaki tudja a nevemet. Oda csalogatja a tűzhöz, hogy megszólítsa, ugye Éva? Megszólít téged Isten az ő jelenlétében. Megszólít téged, és hallod a hangját, tudja a nevemet. Tudja, hogy engem drága kőnek akar. Ne jöjj ide közel, ord le a sarudat lábaidról, mert a hely, amelyen áll, az Szentföld. És mondta, én vagyok a te atyádnak istene, Ábrahámnak istene, Izsák istene, Jákobnak istene, Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni. Isten azt mondja, oda csalogatlak a tűzhöz, de most itt megállítalak. Te akarsz engem, valóban akarsz engem, teljesen szentelődj meg. Oda csalogatlak, itt az én kenetem. Hogy perzselődjél meg egy kicsit, de ha valóban közel akarsz jönni, akkor vedd le, légy szíves a sarudat. Mert ez a föld, amelyen áll, az szent föld. Tehát mi történik tűz közelben? Miért akar tüzet adni az életedbe, meg az életembe Isten? Az az ő vágya, hogy megszólítson a tűzbe, mert ő a tűzben felel. Az Úr szava tűzlángokat szór, mondja a zsoltárokba Isten. Meg akar szólítani. A tűz közelbe egy intim kapcsolatot akar az életedbe, az én életembe. Nem arra való, csak megperzseljen a láng, hogy érezzem a kenetet, hanem ott meg akar szólítani. Mit teszel akkor, ha betölt téged a Szent Szellem? Ha megperzseli a szívedet, mit teszel a kenettel? Ez a kérdés. Fölismered, hogy Isten megszólított? Fölismeri, hogy kér tőled valamit? Az Úr pedig mondta, alig várja Isten, hogy valakinek elmondja a szívének a titkait, vágyait, aki megszenteli magát. Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, ami Egyiptomban van, és meghallgatom az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, felvigyem őt arra a földre, jó és tágas földre, tejjel és mézzel való földre. Ugye majd hamarosan beszélünk az ígéretnek a földjéről, ezért most nem lövöm el a poénokat, az igéket. Mivel hát imént feljutott hozzám az Izrael fején a kiáltása, láttam a nyomorgatást, amelyen nyomorgatják őt az egyiptomiak. Most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, hozd ki az én népemet Egyiptomból. Bemutatkozik neki Isten, elmondja, hogy ő a vagyok. Tehát Isten, amit el akar érni a tűzzel, hogy megszólítson, egy intim kapcsolatba kerüljünk vele, az a célja Istennek a tűzzel, hogy mikor jön a tűz, akkor Isten beszél. Tehát látjátok, hogy Isten kommunikál, beszél. Azt tanítja az ige, hogy az ő szájából élet és szellem jön. János, igen, evangéliumában azt olvassuk, hogy a szellem és élet ugye Istennek az igéje, Istennek a beszéde. Szellem és élet. És amikor Isten beszél, amikor szól hozzád, azért tudsz megújulni, mert kijön az ő leheletén keresztül az ereje, a szava, kijön a tűz a szájából. És Isten megszólítja őt. És a tűznek a lényege, a keresztény ember tűzének a lényege, hogy Isten gondolatai, szívének a vágya ugyanazt a szenvedély gyújtsa bennünk, ami az atyában van. Amen. Ez a tűz lényege. Nem az, hogy én elmenjek és nagy szolgáló legyek. Nem az, hogy én legyek a második Jeremiás, vagy Józsué földi reinkarnáció itt a földön. Hanem az, hogy Istennek a szenvedélye tüze legyen bennem az ország iránt. Az országod iránt. És ezt látta meg Mózesbe. Biztos vagyok benne. Mózes nem akart nagy szolgáló lenni. Dávid nem akart nagy szolgáló lenni. Így van? Egyszerűen szerette az Urat. Gyönyörködött Istenben. És amikor ezt tesszük, szerintem ez a mi feladatunk, akkor gyönyörködünk Istenben, akkor az ő igéje kiárad. Egyszerűen szerette az igét, és ez árad ki belőle. És tényleg így van, tehát amikor beszélünk az embereknek az Úrról, akkor igazából a tűznek kéne kiáradni, így van? A tűznek kéne kiáradni, az embereket így tudjuk az Úrhoz vonni. Csak azt mondja Jézus, vagyis keresztelő János a János 3-ban, hogy az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatik neki. Tehát magyarán az Úrtól üzenetet, rémát kell vinnünk, és tüzet, hogy az emberek megszabaduljanak. Kell üzenet, kell réma, hogy az emberek megszabaduljanak. Így van? A dicsőség az Úrnak. Szóval, Isten azt mondja, kicsit elmondja az ígéretet, és akkor a 10-20-as versben kinyújtom azért az én kezemet, és megverem Egyiptomot mindenféle csodáimmal, melyeket véghez viszek benne, így azután elbocsát titeket. Tehát Isten büntető csodákat tett. Ő vitte ki az egész népet. Semmi köze nem volt Mózesnek ehhez. Isten hatalmas kézzel cselekedett. Kérjen, és kedvesi teszem a népet az egyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen. Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és házalakó asszonyától ezüstedényeket, aranyedényeket és ruhákat, és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, így fosszátok ki Egyiptomot. Tehát az édeni ígéretnek be kell teljesednie. Mindegy szálig. Gazdagon jöttök ki. Gazdagon. Mert nyomorgatva vagytok. És én a kárpótlásnak az Istene vagyok. Én az az Isten vagyok, aki nem tűröm a szenvedést. Gyűlölöm a rabságot. És azt mondja a Galata levélben az ige, hogy azt mondja Pál, hogy ha már egyszer megszabadultatok, akkor újból ne kötelezzétek magatokat újból szolgasságnak az igájává, ugye? Ez Pál fantasztikus. Tehát említettem az előbb, hogy miért van az, hogy tagadunk sokszor megkötözöttségeket. Azt mondtam, hogy azért, mert bűn van mögötte. Ugyanis a szolgasság igája mögött a bűn és a halál törvénye van. És ezért tagadjuk. Mert a bűnnel van kapcsolatban. De a belső szabadságnak a titka az, hogy az élet szellemének a törvénye kiszabadít engem a bűn és a halál törvénye alól. Így van? Az élet szellemének a törvénye meg tud szabadítani minden rabot. Nem akarok rab lenni. Nem akarok rab lenni. Nem akarok szolga lenni. Isten a fiakat tudja használni. Akik tudják, hogy kicsodák. Tudják, hogy kicsodák. Kapnak egy identitást. Tudják, hogy Isten mire hívta el őket. Kell egy látás. És az izraeli emberek nem kapták meg ezt a látást. Csak a társadalmat akarták, hogy megváltozzon. Ó, dicsőség azon a 2 Mózes 13.3. És mondta Mózes a népnek, megemlékezzél a napról, melyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgálatnak a házából, mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr. Halleluja! Isten szeretné, ha mindig megemlékeznénk arról, hogy neki van egy keze, egy hatalmas keze. Azt szeretné, hogy a mi generációnk, a mi gyermekeink, majd az ő gyermekei tudják a mi bizonyságunkat, hogy Isten megszabadított minket, miből hozott ki bennünket. A Bibliában, hogyha olvasod az Úr kezét, azt láthatod, hogy vagy ítéletet jelent, vagy kárpótlást, áldást, vagy az Úrnak az elhívását. Ezékiel, lő rajtam az Úrnak a keze. Amikor Isten keze megmozdul a Bibliába, az nem csak egy, bocs, hogy így mondom, egy csak egy kis jelenlét. Amikor azt látod a Bibliában, hogy az ő keze valahol megjelenik, akkor ott hatalmas dolgok történnek. És azt mondja Mózeséknek, hogy emlékeztesd a gyermekeidet. Emlékeztesd, hogy hatalmas kézzel hoztalak ki benneteket. Én vagyok a szabadítotok. Én hoztalak ki titeket. Izraelnek mi volt a feladata? Hát az, hogy higgyen és kövesse a vezetőt. Kövesse a vezetőket Mózes. És még egy dolog azért nem teljes. Hinniük kellett a bárány vérében. Ki tudtak jönni, meg tudtak szabadulni, mert hittek a vér erejében. Teljesen fantasztikus kép, ugye, oda kenték az ajtó félfára. Az ő szemszögükből ezt kérte az Úr. Higgyetek a megváltásban, és a megváltás ereje meg tud szabadítani. Ha átlátjuk, hogy mi van a megváltásban, nem létezik, hogy továbbra is igá alatt lévő emberek akarunk lenni. És ott mondok most egy komolyabbat, a Róma 8-ba gyertek egy picit, hogy Pál mit mondott. Lehet, hogy meg fogtok döbbenni. A Róma 8-ba, azt hiszem kiírtam a valamelyik hova már, vagy nem tudom, egy csia fordítást akartam hozni. De lehet, hogy nem írtam ki. Nem. Na mindegy. Azt mondja a Róma 8:21, na mindegy, a 20-astól, 19-estől. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alávetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától. Azt mondja, hogy ez a földi élet is számára rabság. Róma 8:21. Köszönöm. A teremtés tudniillik hiába valóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki azt alávetette, azzal a nekünk adott reménységgel, hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni, igen, a romlandóság rabszolgaságából. Tehát számára úgymond az a földi élet is rabszolgaság, mert ő már annyira az Úrral akart lenni, ő annyira össze akarta kötni az életét az Úrral, hogy az ő rabszolgája akart lenni. Ezt valamelyik nap olvastam, és ezen megdöbbentem. Tehát maga a látás, tényleg a látás visz előre az embert, hogy mit, hogyan lát. Annyira másképp tudjuk látni az életünket, hogyha ha földi perspektívából mozgunk, és nem Isten igéje által látjuk az életünket. Tehát Mózes a tűz Istenét ismerte meg ott az elhívásába. A tűz arra való, hogy lássuk, hogy hol tart most Isten. Ha tüzet látsz, Isten erejét a világon, az egyházban, biztos lehetsz benne, hogy Isten ott munkálkodik. A tűz arra való, hogy világítson, mert a tűz fényt is hoz, világosságot. A tűz arra való, hogy manifesztálódjon Istennek az akarata. Ő demonstrálja, hogy ő valahol jelen van. A tűz arra való, hogy elhívjon bennünket, adjon egy küldetést, és az Istennek a gondolatai, szívének az indulatait beleírja a szívünkbe, és ez a tűz az, ami tovább gerjed, és ezzel a tűzzel tudunk tovább menni. És ezzel a tűzzel tudunk olyanok lenni, hogy Józsué, meg Káleb is 80-100 éves korukban is ugyanaz a tűz volt bennük. Ahhoz, hogy az ember életében a tűz ott maradjon, azonosulnia kell teljesen Istennel, Isten vágyaival, Isten gondolatai, vagy Isten mit érez. És ezért fontos a közbenjárás. Ezért fontos, hogy a közbenjárás által meghalljuk Isten üzenetét, és amikor szól hozzánk Magyarországgal kapcsolatban, Budapesttel kapcsolatban, akkor elveszed, hogy ő mit mond, meghallod, kiönti a szívét, a vágyát, a szenvedését, és elkezd gerjedni benned az ő szenvedélye. Tehát a tűz nem egy betöltekezés, remélem most már értitek, hanem a tűz az Isten maga, ami kiárad az emberbe, a szívébe, a szellemébe. A szellemünk kezd izzani. Mert aki az Úrral egyesül, az egy szelleművel, ezt tanítja az ige. Amikor egyesülünk Istennel, olyan nincs, hogy akkor az ő terveivel, vágyaival nem egyesülök. Teljesen szőröstül, bőröstül akarok vele egyesülni. És azt szeretném, amit ő. És amikor eljutunk ide erre a pontra, akkor jön a következő kommunikáció, a nagyobb kommunikáció vele. A nagyobb ismeret, a kommunikációnak az elmélyülése. Halleluja! Nézzük meg Jeremiást. Jeremiás 1-et. Jeremiás Krisztus előtt 7. században élt, Jóás király idejében élt, ezt fölírtam magamnak, nem is tudom miért, de jó, ha tudjátok, mert úgy be tudjátok azonosítani a képet, én elolvastam Jóás király történetét. Saját népe üldözte Jeremiást. Nagyon csúnya dolgokat csináltak vele, de soha nem tudták elvenni tőle az Isten népének a szeretetét a szívéből. Megkapta ezt a szenvedélyt az országával kapcsolatban. És ezért most itt jut eszembe, hogy ha szeretnénk, hogy Isten használja az Aratás gyülekezetét, és egyénileg is esetleg elhívjon bennünket, meg kell gyógyulnunk a keserűségből az országunk állapotával kapcsolatban. Nem tud használni Isten. Nem tud használni úgy, mint fiú, mert a magadnénak kell érezni ezt az országot. Azonosulni kell az ő szívének a dobbanásával, hogy látja ő Magyarországot, hogy látja Budapestet. Meg kell gyógyulnunk, meg kell térnünk, meg kell gyógyulnunk, kérni kell az Urat, hogy adja a szívének a látását, hogy megszeressem az országomat. Úgy, ahogy Jeremiás. Jeremiás 1-et nézzük meg. Jeremiás 1, hogy hívta el Isten? Anyamékben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. És mondék, ó, Uram Isten, íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondta nekem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mind azokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok neked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondja az Úr. És kinyújtta az Úr az ő kezét, és megilleti a számat, hát ott, hova tette? A kezét a szájára Jeremiásnak. És azt mondta, ímé az én igeimet adom a te szádba, lásd én a mai napon népek fölé, országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj és építs. Amen. És Isten ugyanígy, ami szánkba akarja beletenni az igét. Először, amikor találkozol az Úrral, nem a szívedbe kerül ám az ige. Sokszor, amikor megkérdezel fiatal keresztényeket, hol az Úr, ez szívembe, vagy hogy jön, tudjátok, aranyosan. Nem, először a szádba kerül, mert megvalod őt. Először Isten a szádat akarja megtisztítani, és az én számot. Ráteszi a kezét a számra, szól az Úr, és azt mondja, az én igémet odaadom a te szádba. Először az ige a szánkba kerül. Folyamatosan valljuk, folyamatosan mondjuk Istennek az igéjét, és onnan bekerül az embernek a szívébe, szellemébe Istennek az igéje. Semmiféle más fegyvert nem kapott Jeremiás, csak az igét. Semmilyen más fegyvert nem adott neki. Támadó fegyverként az igét adta. Gyomlálj, írts, pusztíts. Na most ehhez el kellett hinnie Jeremiásnak, hogy az ige élő ható. El kellett hinniük azt. És ugye Isten fantasztikus, mert többször bátorítja, mindig azt látod a Bibliában, hogyha használni akar minket, folyamatosan mond dolgokat, folyamatosan bátorít. A Jeremiás 23-on azt mondja, hogy nem olyan az én igém, mint a szikladozó pöröly, mint a tűz. Azt mondta Jeremiásnak ezáltal, hogy neked el kell hinni, hogy az ige, ami az én számon keresztül kijött, és amivel én megérintettem a te szádat, az egy támadó fegyver. És az ige által, az Isten igé által támadhatsz, gyomlálsz, írtasz, pusztítasz az életedbe. És először ezt kell tenned, hogy utána növekedni tudjál. Egy támadó fegyver. Az ige lesz tűzzé a szívünkbe. Most már remélem, most már eljutottam oda, amit szerettem mondani. Az ige lesz tűzzé. Ó, dicsőség az Úrnak. Ó, dicsőség az Úrnak. Jeremiás 23-29. Nézd meg a síralmat. Fantasztikus. 1.13, síró proféta mit mondott, és majd visszalapozunk mindjárt. 1.13-ban azt mondja, az igének olyan a természete, hogy átváltoztatja az ember egész személyiségét, és tüzessé teszi az embert. Ha úgy látod az igét, hogy élő, ható, azt mondja Pál is. Hát ő tudta ezeket a kijelentéseket. Azt mondja a zsidó levél, Isten igéje élő, ható. Elhat a szívbe, a lélekbe, megítéli a gondolatokat, a csontokat. Ezt kell elhinnünk, hogy Isten valósággal tudjon minket használni, hogy ez itt élő. Jézusról elhisszük, hogy élő, mert ő azt mondjuk, hogy ő személy volt. De az ige is élő. Ugyanolyan élő, mintha Jézus maga itt lenne. Amikor olvassuk az igét, ki kell jönnie az igéből a személynek, ki kell emelkednie a názáreti Jézus Krisztusnak. Ő az ige. És azt olvasod, hogy a magasságból tüzet bocsátott a csontjaimba, és az hatalmaskodik bennem. Ez a szó itt, amit látsz, itt ez a hatalmaskodik, egy nagyon ismerős szó, és megint csak az Édenkertre akarok visszautalni, ez a radah. Ugye? Uralkodjatok a tenger halain, stb. Stb. Tehát ez azt jelenti, hogy hódít, tapos, leigáz. Tehát azt mondja Jeremiás, hogy az Úr az ő igéjével leigázott. Teljesen meghódított engem. Tehát Isten, azt mondtam, hogy Isten a szánkba teszi az igéjét, a szívünkbe, és most megmutatom, hogy mi a helye a tűznek a Jeremiás 20-ban. Nagyon érdekes, ez pont a börtönben mondja Jeremiás, börtönből kijövetelkor azt mondja, Jeremiás 20-ban, Ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lesz nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ön nevében többé nem szólok, de mintha égő tűz volna a szívemben és az én csontjaimban, berekesztve. Erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Most ez a legmélyebb állapot az Úrral való kapcsolatban, az igével való kapcsolatban. Amikor már a szánkban van az ige, a szívünkben, és belemegy a csontjainkba, egy mély, súlyos kenete tud kiáradni az igének. Higgyétek el! Biztos többen tapasztaltátok, én beszéltem is emberekkel. Volt úgy, hogy egyszerűen az ige maga, és nem maga a kitöltetés, az igét olvastad, és fizikálisan érezted, hogy egyszerűen a Szent Szellem valami tüzet tesz a csontodba, és érzed azt a súlyos kenetet. A tűznek a lényege, hogy bekerüljön a csontba. Ugyanis a csont az a héber etszem szó, ami azt jelenti, hogy van aminek a lényege, valaminek a veleje. Tehát Isten azt akarja, hogy a nehéz időszakban is, hogyha beleéri a szívünkbe és a csontunkba az igét, az raktározódjon. Raktározódni tud Istennek a kenete a csontjainkba. Ott a helye. Nézd végig a Bibliát, nem akarok sok igét ezzel elmondani, de megláthatod azt, hogy de egyet mondok, az átok is a csontba kerül bele. A Zsoltárok 109, azt hiszem. Tehát az igének a helye, a végső állomása, amit Isten szeretne, amitől tüzes leszel és szenvedélyes, hogy olyan mélyen átéld Istennek az igét, hogy belekerüljön a csontjaidba. A Zsoltárok 108. Tovább kell mennünk az igé való kapcsolatunkba. Tovább kell mennünk. Nem elég, hogy jaj, de jó, kaptam egy igét. Az kell, hogy mélyen megérintsen minket Istennek az igéje. Zsoltárok 109. 18. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját. Azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj. Ahogy Isten igéje el akar érni csontokat, az átok is bele akar menni a csontokba. Ha olvasod Dávidnak a zsoltárai, több helyen mondja, mindegy, mutatok azért egyet. Zsoltárok 31, 11, írjátok esetleg föl, aki utána akar ennek nézni. Nem lapozunk oda, hogy ne menjen az idő. Bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak a csontjaim. A bűn miatt. Zsoltárok 32. Na most ezt szerintem mindenki ismeri. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, ide is lapozok, és lelkében csalátság sincsen. Míg elhallgatám, megavultak a csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Sőt, most jut eszembe egy ige, Jobb könyvébe azt olvasod, hogy a sátán azt mondja, hogy vert, azt mondja Jobbnak, verd csak őt meg a csontjaiban. Így mondja, verd meg őt a csontjaiban, hogy meglássuk, hogy veled van-e az Úr. A példabeszéd 4-ben pedig azt mondja, az irítség a csontoknak a rothadása. Tehát amilyen mértékben Isten azt szeretné, hogy a kenet, a Szent Szellem kenete, az ige belemenjen a csontjainkba, az ördög ugyanazt akarja, hogy jól beleivódik az ember csontjába a bűnök miatti átkok. És sokszor azért nehéz egyébként, én azt gondolom, tehát ez nem biztos, hogy így van, hogy ítéljétek meg, azt érzem, hogy sokszor azért nagyon nehéz megszabadulni átkoktól, mert valóban benne van a csontokba. Belekerül, és egy nagyobb erejű jelenlétnek, kenetnek kell jönnie az ember életére. Valóban így van, vagy aki szolgál, vagy aki felé szolgálnak, hogy az ember teljesen meg tudjon szabadulni. Ez teljesen valóság. Nézd meg Jézusnak a szolgálatát. Szolgál a vérfolyásos asszony felé. Ugye azt látod, hogy a ruhája is megérintette. Ugye? Megérintette a ruháját, és úgy tűnik, hogy egyszerűen a bőrén keresztül, a textilián keresztül is a kenet működött. De ez nem a bőrén volt a kenet, értitek? Az ő csontjába ugyanúgy benne volt Istennek a kenete. Vagy olvashatsz Pálról, azt mondja, ugye így mondja, hogy nem közönséges csodákat tett Pál, hanem odavitték hozzá a keszkenőket, ugye rátette a kezét, és egyszerűen azok az emberek meggyógyultak. És ezért tényleg nagyon fontos, hogy imádkozzunk keszkenőkért, vagy ha valaki beteg van körülöttetek, imádkozzunk, rátegyük a kezünket, persze valamit át kell adni. Ha nincs mit átadni, akkor nem fog meggyógyulni az ember. Tehát valamit át kell tudni adni, a kenetnek kell átadni. A bennünk lévő kenetből raktároz, fölgered bennünk Istennek a kenete, és rátesszük a kezünket arra a keszkenőre, és meggyógyulnak az emberek. Ez valóság. Nem szabad misztifikálni a kenetet. Én azt gondolom, a kenet mérhető. A kenet ki tud áradni. Nézzük meg a Kettő királyok könyvét. Elizeusról van szó, ugye volt ez a sunemita asszony, aki időnként befogadta a házába, fölismerte, hogy ő proféta, ugye nem volt gyermeke, ezért ez volt a szívének a vágya, hogy születhessen gyermeke, idős volt a férje, megszületett a gyermek, és azt olvassuk, hogy egyszer csak meghal a gyermek. A Kettő királyok 4-be. És ugye azt olvasod, ezt nem szeretném felolvasni most, hogy az asszonyban volt hit. Az asszony, képzeljétek el, nem mondta meg a férjének, hogy meghalt a gyermeke. Döbbenet. Megfogta a halott gyermeket, rátette Elizeusnak az ágyára. Hova mész, azt mondja a férje, majd jövök, ne aggódj. A fia halt meg. És elment, odafutott, és Géházihoz ment, hogy az Isten embere jöjjön. Először azt csinálja Elizeus, hogy fogja a pálcáját, odaadja Géházinak, hogy fuss el a pálcával, mert ugye a pálca a kezemben van, a csontjaimben van az ige, ezért hiszem, hogy manifesztálódik az erő rajtam keresztül. Vidd a pálcát, és tedd rá a gyerekre, és ő fog támadni. Csak nem történik semmi. Nem támad föl a gyermek. És innen szeretném olvasni nektek a 32-esben. Ugye nem támad fel a gyermek. És bement Elizeus a házba, és Simi a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. Bement, figyelj, bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrnak. Egyébként itt szeretném mondani, hogy a közbenjárás szó van egyébként itt. Elkezdett közbenjárni. Ez a valóság. Az ágyra felhágván a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tette, szemeit a szemeire, kezeit a kezeire, és ráborult, és megmelegedett a gyermek teste. Egyszerűen, fizikálisan azt akarta, hogy a benne lévő kenet, ami a szívében, csontjaiban van, átáramoljon a gyermekre. Döbbenet. Tehát most szerintem egy botrány lenne. Itt feküdne egy beteg ember, és fizikálisan így ráfeküdnél. Mondjuk férfi nőre, nem? Tehát inkább, értitek? Itt feküdne egy nő, és én most ráfeküdnék, és az egész testemből akarom, hogy menjen rá Isten kenet. Ez történt. De most a gyermek teste csak fölmelegedett. Jegyezzétek, itt csak fölmelegedett. És döbbenet. Most jut eszembe az, hogy vajon hányszor adjuk föl azért, mert az első imára nem történik semmi, és a másodikra. Mert azt gondoljuk, hogy hitetlenül imádkozunk. Közben az a probléma, hogy a bennünk lévő kenetnek nem olyan a mértéke, hogy tovább tudjon áradni. És hányszor adjuk föl? A pálca nem működött. Oda megyek, ráfekszek, nem történik semmi. Azt mondanánk, hát bocs, nem az Úr akarata volt, ugye? Szia, csendben kimennék, és én vagyok a nagy proféta. Nem? Nem ezt tette Istennek a szolgája, hanem olvasd tovább. Azután fölállott, és egyszer alá és feljárt a házban, majd újra felment, és ráborult. Ki jön a proféta? Nem működik. Elkezd járkálni. Most lehet fel, aki megdöbben, akár ugye szó volt a Horváth Laci fogáról. Emlékeztek? Nevettünk, hogy ki fog neki nőni? Vagy micsoda? Nem nő, az nem. Mi a Monival beszéltünk egyszer, valaki képzeljétek el, annyi akkora hite volt, hogy kiúzatta az összes fogát. Mindegy. A nagy hitnek az embere volt, de persze nem nőtt ki. Na, tehát azt hitte, hogy hite van. Tehát elkezd járkálni, és én meggyőződésem a járkálás által, ahogy járt, Istennek a kenete a csontjaiba, az egész testébe kezdett áradni. Árat, járkál, járkál. Nem olvasott, hogy imádkozott. Én szerintem nem is imádkozott, hanem a hitét gyakorolta. Azt mondta, bennem lévő kenetnek ki kell áradni. Nincs mese. Isten beletette a szívembe, a csontjaiba, hogy nem működik. Fölgerjesztem a kenetet, mert bennem van a kenet, hogy halottat tudjak feltámasztani. Így van? Nem adta föl. Ráborult a gyermekre. És akkor a gyermek prüsszentett, vagy hétszer, és felnyitotta az ő szemét. Sikersztori, amen! Kezdődött úgy, hogy nem történik semmi, nincs kenet, aztán lett kenet, gyógyulás, feltámadás, erő. Ez valóság, drága testvéreim. Egyszerűen komolyan, hogy hol járunk mi? teljesen át kell formálnia Istennek a gondolatát, és tanítani kell bennünket a kenetről. A kenetnek a raktározódásáról. És ha még ez nem fog neked elég lenni, mert Istennek van üzenete ezen, ha tovább lapozol, azt látod, hogy meghal Elizeus. Dicsőség az Úrnak, halleluja! A kettő királyok 13-ban. Halálán van, de Isten szól hozzá, hogy menjen Joáshoz, keljen föl. Ugye tudjátok a sztorit, nem lő eleget Joás. Először az ablakon lő 3-at. Aztán mondja neki, most már lőj a földbe. De a földbe is csak 3 nyilat lő ki. És felháborodik az Istennek az ember. Nem kellett volna. Többször kellett volna lőni, és akkor megszabadítottad volna Isten népét a szíriaiak kezéből. Felháborodik. Ennyi a sztori. Nem tudjuk, mi történik. Meghal Elizeus. És olvasod itt, hogy meghalt Elizeus, és eltemették. A moábita portyázó csapatok pedig az országba törtek a következő esztendővel. 1 év után. És történt, hogy egy ember temettek, és mikor meglátták a csapatokat, gyorsan oda tették azt az embert az Elizeus sírjába. De amint oda jutott és hozzáért az Elizeus tetemeihez, megelevenedett és lábra állott. Na ehhez mit szóltok? Én ezt fejemet fogtam. A halála után a csontjaiban olyan kenet volt, hogy egy halottat föl tudott támasztani. És amikor én ezt régebben olvastam, nem értettem az egész sztorit. Nem értettem, hogy mit keres egy halott emberbe a kenet. 2 dolgon gondolkodtam, elmondom nektek, mert ugye nagyon fontos az elmékedés, mert hát, ha Isten majd bepottyant az ember elméjébe. Tehát ez nem lehet kizárni, nem? Hogy néha valami ismeret jön, vagy valami látás. Az első variáció az, amit én gondolkodtam, hogy Joás számára volt feltartva az a kenet, és a halál akkor nem tudta, tehát amikor Joással a kommunikációban nem tudta átadni a kenetet, és ezért maradt benne a csontjaiba a tűz. Tehát az első variáció, hogy nem tudta átadni a kenetet. A másik variáció az, hogy szerintem az első, ez az első a valóság, de Isten tudjuk nagyon jól, hogy mindenből jót tud kihozni. Ha már Joás nem vette át a kenetet, akkor legalább demonstrálni akarom akkor is, hogy én Isten vagyok, a szíriai beliek felett. És meg akarom mutatni az én kezemet, az én hatalmamat, hogy az én szolgám holteste keresztül, amikor már csak csontok vannak, akkor is élek, és én vagyok a feltámadásnak az Istene. Tehát Isten szava eléri a szívünket, szánkat, bemegy a szívünkbe, szellemünkbe, belemegy a csontunkba, és egy egész életen át buzgó keresztényekké válunk. Az ígével való kapcsolattól függ, és a Szent Szem való kapcsolattal, hogy milyen mélyen tudjuk a kenetet átvenni és átadni. Csak most már arról van szó, hogy mi lemaradásban vagyunk szerintem. Nekünk már nem vennünk kéne, és magamról is beszélek, hanem át kéne adnom már. Nekem már nem vennem kéne a kenetet, hanem átadnom. Én szerintem ez egy kihívás volt most, nem? Az Isten fiai dicsőséges szabadságára vágyok. A rabszolgaságból az Isten fiai dicsőséges szabadságba. Tehát ahol szabadság van, ott dicsőség van. Ezékiel is egy pap volt. Isten elhívta. Krisztus előtt 6. században élt. Őt is elhurcolták Babiloniába. És az volt a feladata, hogy a számüzötteket bátorítsa. Egyrészt ítéletről profétált, nagyon kemény ítéletről, de helyreállításról is. Én azt gondolom, ezek az emberek, akár Jeremiás, vagy Ezékiel, azért tudták végezni az elhívásukat, mert iszonyúan szerették az országokat, a népüket. És ez a motiváció szerintem, amit mutat nekem az Úr hetek óta, hogy azt érzem, nem szeretem eléggé az országomat. El vagyok, mint a befőtt. Szeretni akarom az országomat. És nem azért, hogy most nagy szolgálat legyen, hanem hogy az emberek tömegméretekben ismerjék el az Urat. Úgy érzem, most már egyszerűen el kéne jutnunk arra, hogy már nem az a lényeg, hogy Isten kit használ, már csak használjon valakit. És komolyan ezt hallom már, mostanában utóbbi években, mert annak, hogy valaki mondja, hogy ilyen jó bizonyságot mond, jaj, de jó dicsőség azonnak, tök mindegy kín keresztül, legalább működjön. Azt akarom, hogy Isten egy tűzkerességgel a szívemet átszúrja, hogy szeressem az országomat, a városomat. hogy rám helyezze a közbenjárásnak a terhét az országomért. Mert akkor lesz valami. Lőné rajtam az Úrnak a keze, és kivitt engem az Úr szellem által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok volt a völgy színén, és ímé igen, megszáradtak vala. És mondanékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek, csontok? Elhiszed-e, hogy az országod helyreáll? Megtér. Meggyógyul. Ez teljes, totál, tehát ebben az esetben, tehát Isten mindig kiakasztja az embert. Halottak, csontakat látott. Tehát nem élő embereket. Hát én sokszor még azt sem hiszem, hogy a mellettem lévő munkatársam meg tud tenni, pedig él. Csontokhoz beszélt. Csontokhoz. És Isten mindig lehetetlen mutat. Képtelenséget. Mert egyszerűen ki akarja akasztani az embert, hogy egyszerűen nincs is hited. Hát nincs is hitem. Hát az igazi hit, amit Isten akar adni, még arra is jó, hogy a halottak föltámadjanak. Egy ilyen megszáradt nemzet, egy megszáradt ország helyre tud állni. Csak el kell kapnom ezt a látást, hogy Isten megkérdezi tőlem, hogy látod-e azt, hogy én mit tervezek, hogy ez az ország, mivel szeretem ezt az országot, és sok értékes ember van itt, meg tud változni, meg fog tudni térni. Ezt kérdezi tőlünk. Hát azt mondja neki a pap, aki közben állandóan repkelt, mándan az Úr keze van rajta. Tehát olyan manifestációk, olyan megjelenések vannak az életében. Állandóan ide teszi Isten szelleme, oda teszi. Még őnek is problémát okoz ez. Azt, hogy még repdes, az még fantasztikus. De az, hogy még a csontok is, a csontok, hát még Isten, hát milyen Isten vagy te? Hát még erre is képes vagy? Feltámadásra? Hát persze. Mert Isten üzen nekünk, hogy a feltámadás ereje, amit a názareti Jézus Krisztusban hozott, igen, a csontokat is helyreállítja. Rátesz bőrt, inat, teljes helyreállítás van Istennél. Ezt a látást szükséges megkapnunk, hogy az életedet teljesen helyre akarja állítani, teljesen meg akar téged szeretgetni. Azt akarja, hogy azt mondja, hogy én az egy apucid vagyok, kérlek, gyere már közel hozzám. Akarlak. Gondoskodni akarok rólad. És azt mondja neki, hogy prófétálj akkor a tetemek felől, és mondjad neki, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Azt mondja, prófétálj. Hát egyszerűen kezd el szólni azokat, amiket már tőlem hallottál. Kezd el szólni hittel, hidd el, hogy az ige benned tűz, a csontjaidban, a szellemedben, hidd el, és szólj! Szólj az országodért, szólj Magyarországért, szólj Budapestért, szólj a gyülekezetért, emeld föl a te szavadat! Ezért ilyen őrálló is volt egyébként. Nem csak az ítéletet hirdette, ő nem csak kiment és hirdette, hanem őrálló volt, közbenjáró szellem volt rajta. Értsétek meg, olyan titkokat tud mondani az Úr a közbenjárás alatt, annyira át tudja a mi gondolatainkat rendezni a természet fölötti látás által, hogy teljesen ki tud cserélődni, és el tudom hinni azt, hogy ezt az országot Isten helyreállítja. Profétálj neki. Ezékiel, most figyelj, utána... Ezékiel nem látott, hogy imádkozott volna. Ezékiel hitt. Nem olvasta, direkt megnéztem most. Ilyenkor érdekes, hogy amikor az Úr ad igét, akkor ugye olyan másképp látod, olyan dolgok elevenednek meg, amit nem láttál. Nem imádkozott. Ezékiel nem imádkozott, hanem hitt. Elég már abból a sok imából is. Vannak, akik meg annyira közbejárnak, aztán sehol kened, sehol semmi. Hát ez mi értelme van most őszintén, ne haragudjatok már meg. Most tényleg, mi értelme van imádkozni, hogyha nem száll le a tűz? Azt mutattam nektek a Bibliába, hogy az igazi áldozatra le kell szállni a tűznek. Hát várjuk a tüzet. Úgy imádkozzunk, hogy leszálljon már az a tűz, és az én áldozatomat fölemészze, megegye. Isten megemésztő tűz. Tudjátok, mit jelent a megemésztő szó a héberben? Azt jelenti, hogy akal szó, és azt jelenti, hogy szó szerint eszik. Felfal, felnyalából, etett, fellángol. És az Ószövetségben szó szerint az történt, hogy Isten megette az áldozatokat. Amikor az első áldozata volt Áronnak, azt olvasod, hogy leszállt az Úr, és megette az áldozatot, szó szerint. Fölnyalta. Az igazi közbenjárásra a kenetnek kell áradni. Sokszor annyit beszélünk, annyit mondunk, aztán Isten nem is válaszol. Amit elkezdtem a prédikációt. a Szent Szellem a bekövetkezendőket meg akarja jelenteni. Most azt érzem, hogy kezdjünk el ezért imádkozni az életedben kapcsolatban, hogy a Szent Szellem a bekövetkezendőket meg akarja velem értetni. Mutatja a jövőt a Szent Szellem. Hát bennünk van a prófétai szellem, minden hívőben benne van. Ő mutatni akarja, hogy hogy teljesedik be az ígéret az életembe. Ne elégedj meg azzal, hogy csak van egy ígéreted. Ne elégedj azzal, hogy ott fölperzselt a tűz. Drága testvérem, a Bibliát most már nem magyarázni kéne, nem hinni, és engedelmeskedni neki, így van? Már nem magyarázni kéne, hanem most már cselekednünk kéne, fölállnunk, és amikor összehívás van, hogy alkalmakat tartunk, szerdait, a délelőtt téma alkalmakat, most már oda kéne menni. Oda kéne állni a résre. Mert ha mi nem tesszük meg, ki fogja megtenni? Imádkozunk.